A gyülekezetünk 1998 húsvétján alakult, úgyhogy most mondhatom így, hogy a születésnapunk is van. Akkor 6 taggal, tehát nagyon picike volt ez a gyülekezet. Istennek az irgalma, Krisztus szeretete, az ő feltámadt élete tartotta életben a gyülekezetet, és szerintem nem csak életben tartotta valahogy, hogy eljussunk idáig. Biztos vannak olyanok itt a sorok között, akik lehet, hogy 20 éve ide járnak, és sok áldást, meg krisztusi szeretetet kaptak itt. Lehet, hogy vannak olyanok, akik... Van olyan, aki ma jött be először a terembe? Ma jött először a gyülekezetünkbe? Legyen szíves, emelje fel a kezét, hogy köszöntsük. Ma éppen nincs ilyen. De azért szokott lenni. Ez majdnem 30 év. Igen, igen, Áronnal egy idős, mert a pocakodban ott volt az alakuló istentiszteleten. Úgy hiszem, most csak ketten vagyunk itt a teremben azok közül, akik akkor is ott voltunk. Nagyon hasonlít ez arra, mint amikor a... Tessék? Te is, igen. Igen. Igen, igen. Kicsit hasonlít az arra, mint amikor Filippiben megalakult a gyülekezet. Emlékeztek, kik voltak benne? Lídia a bíboráros asszony. Ben volt egy nemrég megszabadított leányka, akiben a jövendőmondás lelke volt, tehát ő valószínűleg nem egy erőteljes, nem biztos, hogy azonnal egészséges ember volt. Ben volt a filippi börtönőr a családjával, akik vele együtt hittek. Na, nem tudom, hogy ki indítana egy ilyen csapatra egy gyülekezetet, de amikor Pál apostol ott hagyta őket, az a filippi gyülekezet, amelyikben annyira dicséretlen méltó dolgok voltak, így kezdődött. És ebben a gyülekezetben, hát lehet, hogy senki nem fogadott volna az elején, amikor indultunk, de Istennek más volt a gondolata és a terve. Tudom, hogy vannak, akik ezek alatt, az évek alatt itt ebben a gyülekezetben ismerték meg Krisztust. Itt élték át személyesen Krisztus kereszthalálában a bűneiknek a bocsánatát. Nekiadták az életüket, és a Szentlélek által új életre születhettek. Új emberré lehettek. És vannak olyanok, akikkel úgy ajándékozott meg Isten bennünket, hogy már hívőként érkeztek ide. Néhányan egészen érett hívőként érkeztek, nem néhányan, elég sokan. De talán sokan vagyunk így itt a teremben, akik azt mondhatjuk, Uram, tőled itt, ebben a közösségben sok szeretetet és áldást kaptam. Lehet, hogy vagytok úgy velem együtt, akik azt is el tudjátok mondani, sok nehézség, sok fájdalom, sok küzdelem, sok csüggedés időnként, máskor meg győzelmi örömök. Hát nem, Jézus Krisztus feltámadt életét igazolja. Nekünk a húsvét vasárnap reggele nem a gyülekezet születéséről szól elsősorban. Nem is arról, hogy elérkezett a napnak a dátum szerint, vagy az évnek a dátum szerinti eseménye, és akkor az egy szertartás. Nekünk ez az élet. Krisztus kész volt megosztani velünk a feltámadott életét. Nekünk ez szellemi tapasztalás. Az örömünknek, meg az áldásunknak a forrása. Az erőnknek a forrása. Akkor különösen fontos, ha éppen úgy vagyok vele, hogy nem örömökkel, meg nem erővel vagyok teljes. Ismeritek, olyankor Krisztus ugyanoda szokott visszavinni. Mindig ugyanoda. Mindig. A legegyszerűbb, legalapvetőbb igazságokhoz. Hosszú évek óta hitbe jártam, szolgáltam, és volt olyan alkalom, amikor úgy megelevenedett bennem ez otthon egyedül a szobában, hogy Krisztus él, hogy Jézus él. Tudtam mindig, énekeltem, ma hányszor elénekeltük. Úgy örülök, hogy nem csak a keresztről énekeltünk, hanem énekeltünk a feltámadásról is. De mikor énekeled, azok csak szavak. Vagy nem is énekeled. Mindig megteszi a Szentlélek által, hogy odavisz a legegyszerűbb igazsághoz. És valahogy a Szentlélek által megeleveníti. És igen, Jézus él, és újra tele leszek örömmel, és tele leszek erővel. Beszéljünk őszintén. Ha egymásra nézünk, néha nagyon csalódottak vagyunk, nem? Na, legyetek őszinték, csukd be a szemmel, és bólincs magadban. Ha egymásra nézünk. De ha Krisztusra nézünk, ezért is mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy minket, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt. Álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, és nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok ő rá, fixáld, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösektől, hogy a lelketekben megcsüggedve, elfáradva, el ne csüggedjetek, megfáradva, el ne csüggedjetek. Köszönöm szépen. Hiszen ma is ezt fogja csinálni a Szentlélek. Krisztusra a szemedet. Akkor is, hogyha olyan igazságok szólnak, amiket azt mondod, én is tudom. Ilyenkor mindig kísértés, hogy jó, valami új kijelentést kellene hozni a gyülekezetnek, mert itt olyanok ülnek, akik maguk is el tudják mondani az evangéliumot. De lehet, hogy úgy vagy vele, mint én, hogy nekem ez most nagyon jó itt. Nemrég volt egy pillanat, egymásra néztünk Gabikával is, nem lehet, hogy most örömtelen és erőtelen az életünk. Úgyhogy nekem személyesen nagyon sokat. Tegnap itt voltam órákat egyedül bent, úgy adódott valamiért este. Majdnem ugráltam itt örömembe, pedig olyanokat fogok mondani, amit mindegyik ötök tud. Úgyhogy bocsássatok meg, ha untatlak. Uram Jézus, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, hogy a te irgalmas kegyelmedből személyesen megszólítottál, újjászültél bennünket, itt többünket is. Köszönöm azt, hogy ebben a gyülekezetben otthonunk lehet, lelki családunk lehet. Ennek örömeivel, áldásaival, terheivel, meg nehézségével is. De tudom, hogy a te irgalmas szereteted, mint az anyamé, hogy ő őrzi a babát odabent, a te irgalmas szereteted őrizte és tartotta meg ezt a gyülekezetet eddig, és életet adtál itt. Dicsérünk érte téged, és segíts most nagyon egyszerűnek és világosnak lenni, hogy a te ígédbe, ami olyan tiszta, egyértelmű és világos beletekinthessünk, te meg kérlek szépen, hogy a Szent Lelked által tedd meg azt, amit csak te tudsz. Kinek, ahol a lelkében, az életében éppen szükség van rá. Amen. Annyira, hogy jó húsvét vasárnap, a legnagyobb üzenetet lehet újra és újra mondani, hogy Jézus él. Az, hogy ő feltámadta halálból és él, erre az életüket tették az utóbbi 2000 évben. És sokan ezért hajlandók voltak nem csak élni, meghalni is, hogy Krisztus feltámadt. Azt, amit itt Tamás az elején mondott, hogy Krisztus feltámadt, és erre a válasz, hogy valóban feltámadt, az az első gyülekezetekben egy köszönés volt. Piacon találkozott két hívő ember, és ezt mondták egymásnak. Krisztus feltámadt, és mit válaszolt rá a másik? Valóban feltámadt. Ez nekik annyira fontos volt. Nekünk is annyira fontos. Szóval a legdrágább üzenetet mondhatom. Aki a Bibliát is szeretné hozzá kinyitni, annak jó. Nagyon örülök, az 1 Korintus 15-ből fogok olvasni, ami ehhez nagyjából alapírás, de ki is fogom vetíteni. 1 Korintus 15-ből először, megvárom, hogyha van, akik kisimogatják, vagy kilapozgatják maguknak. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Ilyen is van. Ezek szerint? De az evangéliumot szeretném mondani. Az az eredeti görög szóból az azt jelenti, hogy jó hír, vagy örömhír. Azt a hétköznapi életben is használták, hogy egy hadsereg elment, győzelmet aratott valahol, és visszajött valaki, és kihirdette a győzelmet. Lehet, hogy a falusiaknak, a városiaknak azt mondta, hogy innentől a státuszotok, az alaphelyzetetek megváltozott. Eddig rabszolgák voltatok, de most győztünk, harcoltunk, és győztünk, és ennek a győzelemnek az eredménye, hogy nem vagytok tovább rabszolgák. Az evangélium, amit hirdetünk, vagy amit élünk, jó hír. Jézus Krisztusnak a kereszten és a feltámadásával aratott győzelmének a jó híre. Azt mondja, hogy általa üdvözültök is, üdvösséget nyertek. Szoldzó, gyönyörű görög szó, túl gazdag, túl drága, egész prédikációt lehetne róla. Teljes bűnbocsánat, az Istennel helyreállított kapcsolat. A sötétség hatalmából, a szeretett fiának világosságába, királyságába átvitt élet. A halálból feltámasztott élet. Nagyon gazdag kifejezés. Üdvösséget nyertetek az evangélium által. És ez az üdvösség, amikor majd Krisztus visszajön értünk, teljessé lesz. A testünk feltámadásával, vagy átváltozásával is. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. Hívő gyülekezetnek írja, újra és újra. És akkor elmondja nagyon-nagyon egyszerűen az evangéliumot. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint. Eltemették, és feltámadt a harmadik napon, az írások szerint. Az Ószövetségben világosan beszél ezekről a pontjairól, de azt mondja, az evangélium az ennyire egyszerű. Azt, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten, azt abban az időben egyébként mindenki tudta. De ennek a szellemi tartalmát, a mondani valóját, hogy ő teljes engesztelő áldozatot fizetett az összes bűnödért, hogy meghalt a mi bűneinkért, a tiedért is, meg az enyémért is. Hogy Istennel másmilyen módon nem lehet rendezett a kapcsolatunk, csak hogy Isten báránya, a testélet Isten magára vette a bűneinket. Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk ott a kereszten, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Köszönjük neked, Jézus, hogy kész voltál vállalni a szenvedést értünk. Énekeltük hasonló módon. De az életünk hála Jézusért. Nekem volt olyan alkalom, amikor megjegyezték, hogy te milyen jól bírod idegileg a dolgokat a munkahelyemen. És akkor mondtam, hogy nem vagyok jobb meg erősebb, mint más. Csak én tudom, hogy értem, az Úr Jézus Krisztus kész volt meghalni. Na én ennél értékesebb nem lehetek, akárhogy végzem a munkámat odakint. Az igazi értékünk itt van. Meghalt a mi bűneinkért. Eltemették. Része, fontos része az evangéliumnak. Aztán pedig feltámadt az írások szerint. Igen, gondoltam erre, hogy amit a héten megnéztem, hogy van az Ószövetségben a haláláról, a feltámadásáról, de most ezeket nem hozom elétek. Azt viszont igen, hogy bár nagyon hálásak vagyunk az Úr Jézus Krisztus haláláért, a teljes bűnbocsánatért, azért, hogy ott a kereszten mondhatta, elvégeztetett, énekeltük. Az eredeti görög szó szerint tetelesztáj, a teljes mértékben kifizetve. A hétköznapi életben ezt a szót is használták. Teljes mértékben fizetve van érted minden, ott a kereszten. De észreveszem magamon, hogy vannak lehetőségek, és beszélgetek valakivel. Nem, hát volt itt egy alkalom, amikor egy fiatalember azt mondta nekem a folyosón beszélgetve, hogy én azt nem is értem, mit jelent, hogy átélni Krisztus kereszthalálában a bűneim bocsánatát. Nagyon jó, hát akkor erről kéne beszélgetnünk. Bejött a héten, leültünk, és ott beszélgettünk a gerendásban. És emlékszem, hogy olyan dolgokat úgy vezetett Isten bennünket, azt most nem mondom, mert biztos mondtam már. De nem emlékszem rá, hogy határozottan mondtam volna neki a Krisztus feltámadásának örömhírét. A keresztáldozatét, igen. A vérnek a bűntörlő erejét, igen. Hogy ő az igazságát nekünk tulajdonítja, Isten ezt, igen. De mintha valahogy, most brutál hangzik, de ott felejtettem volna Jézust a kereszten. Amikor az evangéliumot mondod, vagy én mondom, nem történik ez meg néha, hogy hálásak vagyunk, és nagyon-nagyon fontos a keresztáldozat. Anélkül nem ér semmit az egész. De Pál apostol azt mondja, a feltámadás nélkül sem ér a hitünk semmit. És amiről ma leginkább szeretnék beszélni, és talán ha valami címe lehet ennek az igei szolgálatnak, akkor az, hogy a feltámadásnak az ereje. A feltámadásnak az ereje. A feltámadás ereje az ember nagy elvel életében, az ugye Jézus. Feltámadás ereje az emberek életében, és a feltámadás ereje majd, ami jön. Az emberek életében. Na, ezt jól össze sikerült rakni. De a mutogatás talán a jelnyelvvel is az segít. De ha más nem, akkor majd elmondom, hogy érthetőbb legyen. A feltámadás erejéről szeretnék ma beszélni. Azért annyira fontos, mert ha mondjuk valakinél csak a keresztig jutok, és nem érti, nem hallja, nem tudja, a Szentlélek nem teheti személyes, megújító erővé benne, hogy az Úr Jézus feltámadt. És ez mit jelent neked, ha hiszel benne? Ha pedig Krisztus nem támad fel, ez a 17. vers ugyanabból a szakaszból, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. De Krisztus feltámadt a halálból. Szóval az ő feltámadásának az erejéről szeretnék beszélni. Az egyik az az, amit itt Tamás megemlített reggel. Az egyik az, hogy az üres sírnak a bizonyítéka. Amikor Magdalai Mária odament, az első, amit látott, hogy nincs ott a római őrség. A római katonák, akik erre voltak specializálva, akik, hogyha nem végezték el a szolgálatukat tisztességesen, akkor az életüket kockáztatták. Egy egész csapat őrizte az Úr Jézusnak a sírját. Nem voltak ott, amikor Magdalai Mária odaért. Az óriási kő, amit elég nehéz oda hengeríteni meg vissza, az nem volt a sírnál. És Magdalai Mária benézett, és látta, hogy nincs ott a teste. Így mondhatnám az egyik az első, hogy az üres sír. Az üres sír. Elfutott, futott utána Péter és János oda. Olyan aranyos János mondja, hogy gyorsabban futott, mint Péter, csak nem a nevét említi. Van, akik nagyon jól futnak, meg szeretnek futni. Oda futott. És benéztek, láttak és hittek. Az egyik bizonyíték az üres sír. A feltámadásra egyébként nem csak a Bibliában van bizonyíték, ha valakinek ez számít valamit. Józsefusznak a történetírónak az írásaiban, de én úgy tudom, hogy még maga Poncius Pilátus is írt róla. Utána lehet nézni külső bizonyítékok, de ami igazán meggyőző a számunkra, a Bibliáé. Az üres sír. Gondoljatok csak bele, hogy amikor ez történt, milyen ünnep volt Jeruzsálemben? A Páska ünnepe. Ez ugye a legnagyobb. A három közül az egyik biztos. Ez azt jelenti, hogy Jeruzsálemben a lakosságnak a tízszerese volt ott az ünnep, meg a környező helyeken, ahol lakni tudtak. Az Úr Jézus hol lakott egész nagy héten? Hova járt aludni? Tessék? Betániába. Nagyon jó. Olajfák hegye. És egy icipicit átmegyünk oda túloldalra, ott van. Rengeteg ember. akkor, amikor elkezdték mondani, akár pünköstkor, 50 nappal később, akkor oda mehettek az emberek és benézhettek. Hát tényleg, tényleg nem. Hogy most mit mutogatnak üres sírként, azt én nem tudom, de aki nagyon szeretne, lehet elmehet Izraelbe megnézni. De üres a sír, mert Jézus nem maradt ott, Jézus feltámadt a halálból. Tehát az egyik mondjuk így az üres sír. A másik, a szemtanúknak a bizonyítéka. És ezt itt felsorolja valamennyit a megjelenéseiből Pál apostol, illetve hát a Szentírás. Ádám, nem azt kérdem, hol vagy, hanem azt mondom, ez valamiért nem akar működni. De már láttam, hogy odébb léptetted, köszönöm. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Megjelent Kéfás Péternek az első neve, Éber neve, majd a 12-nek, itt az apostolokra utal. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azt mondja, hogy vannak, ha nem hiszitek el nekem, akkor még el lehetett menni megkérdezni. Láttuk. Több mint 500-nak. Hallucináció ennyinek egyszerre. A szemtanúknak a bizonyítéka. Azután megjelent Jakabnak. Jakab volt az Úr Jézus féltestvére az egyik. Majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek megjelent nekem is. Mondja Pál, én is láttam. Én is láttam, de ha nekem valamiért nem hiszitek el, kérdezzétek meg a többit. Mi ezt nem tudjuk megtenni, de a szemtanúknak a beszámolóit a Bibliában olvashatjuk. Hiteles szemtanúk beszámolói. A hited meg az enyém nem mesékre, vagy ilyen mendemondákra alapszik. Cáfolhatatlan tények bizonyítják az Úr Jézus halálát és az ő feltámadását, a szemtanúk. Tehát az üres sír, a szemtanúk, mondanék még egyet. A tanítványoknak a megváltozott élete. Ezek a tanítványok, ezek szanaszét futottak, amikor a Getsemáné kertben az Úr Jézust elfogták. Te el tudod képzelni, hogy Krisztus feltámadása nélkül lett volna bennük annyi bátorság kiállni és ezt hirdetni, hogy Jézus él, hogy feltámadt, hogy ezért képes voltak az életüket is feláldozni, meghalni. István az első vértanú, ezért halt meg, ragyogó arccal a megnyílt eget látva. Másik Jakab, aki Jánosnak a testvére volt, Heródes fejeztette le, 11. fejezet az apostolok cselekedeteiben, ezért halt meg. Ki az, aki egy hazugságért hajlandó meghalni? A megváltozott életük bizonyíték rá. És hadd kérdezzem, te ismersz olyat, akiknek a megváltozott élete a számodra bizonyíték arra, hogy Jézus él? A megváltozott életük. Engem itt mind ilyennek ismertek, aki itt ugrabugrál egy gyülekezetben. Ezt csinál, meg azt csinál. De én 28 éves koromig egy züllött zenész voltam. Ha akkor láttál volna, akkor tudnád, ennek az embernek megváltozott az élete. Ez az ember, ez találkozott a feltámadt Jézussal. Megváltozott életük. Még egyet szeretnék hozzátenni. Azt ugye tudjuk, hogy a Bibliában vannak mások is, akik feltámadtak. Mondjatok néhányat. Lázár. Tessék. Nem hallom. Kicsit hangosabban kell a képen mondja. Tábita. Szuper, még. Igen. Melyik közvegyasszony? Tessék? Illést támasztotta fel, ugye, Sunémita vagy. Rá gondoltok? Vagy akit Jézus, aha, igen, igen, az özvegy asszonynak az egyszerű gyermeke, igen. Mondhatunk még néhányat. Újra és újra szerepel ilyen a Bibliában. De akkor miben különbözik az Úr Jézusnak a feltámadása ezektől? Ők újra meghaltak. Úgy is mondhatjuk, hogy őket újraélesztette. Valóban halottak voltak, de újraélesztettek. Még egészen furcsa is volt. Elizeus sírjába bedobtak egy halottat. Emlékeztek rá? Majd nézzétek meg a Bibliában. Ők lényegében, hát hogy mondjam, újraélesztést kaptak. Egy darabig még éltek, aztán újra meghaltak. De Jézus nem. Ő örökké él. Ő a feltámadt, megdicsőült testével a 40. napon innentől számítva felment a mennybe. Ő nem halt meg, és soha többé nem is hal meg. A halál nem uralkodhat rajta. Nem lehet rajta semmiféle befolyás, hiszen ő legyőzte a halált. Szóval mondjuk ez, a feltámadásnak az ereje az ő életére nézve. Ennél többet is, meg gazdagabbat is lehet mondani. De akkor szeretnék arról beszélni, hogy a feltámadás ereje a hívő emberek életére. Feltámadtunk, és itt most szellemileg beszélek. Nem arról, amikor majd a testünk is feltámad, hanem amikor szellemileg feltámadtunk. Korintus 15:12-13-ban, ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Akkor én itt tök fölöslegesen beszélek, meg teljesen fölöslegesen ültök itt, meg ráadásul még hazudnék is. Mert ha Isten nem támasztotta volna fel Jézust, akkor én az igazságnak az ellenkezőjét, a hazugságot hirdetném itt. Hiába való akkor a tite, de, ám de, Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Elhunytak zsengéje, mint az első termése, az első gyümölcse. Kettőt hordoz magában. A szellemi feltámadásunkat is, meg majd a testi feltámadásunkat. Mit értett alatta? Beszél róla a következő versekben Pál apostol, úgyhogy jobb, ha hagyjuk a Szentírást. Mivel ember által van a halál, így folytatja onnan, ember által van a halottak feltámadása is, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Ahogy Ádám vétkezett, és Isten azt mondta neki, amely napon eszel arról a fáról, meg kell halnod. Meghalt. Nem fizikailag, szellemileg. Az Isten ismerete oda lett. A személyes kapcsolata az Istennel megtört, de még a feleségével is, mert elkezdték egymást vádolni. Ádám azt mondja, az asszony, akit te teremtettél, vagy te adtál mellém, ő szedett rá. Tönkrement. Egy megtört, összetört élettel érkezünk ebben a világba mind. Péter apostol szerint az atyáinktól örököljük a hiába való életmódot. Ahogy egy ember által bejött a halál, mert a bűn zsoldja, a bűnnek a következménye a halál, így egy ember által Jézus Krisztusban életre kell. Bejött az élet, az örök élet. Ezt mondja, így az első zsenge. Az izraelitáknak az ünnepében persze ott volt valamilyen jelentősége, meg kifejezése, nem baj, ha ebben most nem megyek bele. De Krisztus, mint az első zsenge. Kicsit bővebben, vagy érthetőbben a szellemi újjászületésünket, vagy szellemi születésünket így mondja Róma 8:10-11-ben. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet, az igazság miatt. ha pedig annak lelke nagy ellen lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. A Szentlélek természet feletti ereje támasztotta fel Krisztust a halálból. A Szentlélek természet feletti ereje ad életet annak, aki szellemileg halott volt. Ezért mondom, számunkra a húsvét ünnepe az nem egy ünnep csak, nem egy egynapos ünnep. Bennünk Isten lelkének természet feletti munkája valami újat tett. Erre mondta az Úr Jézus a János 3-ban, hogy újannan kell születnetek. Víztől és lélektől. Azt mondja, hogy ez egy akkora nagy változás belülről, amit az 2 Korintus 5:17-ben, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre, szellemileg beszélek, új ember van ott belül. Fogok kérni kézfelemeléses visszajelzést. Ki az, aki tudod magadról, hogy Krisztusra bíztad az életedet? Megértetted, hogy ő önmagát feláldozta, érted? Megértetted, hogy kész a feltámadott életét megosztani vele? Neki adtad az életedet, és a Szentlélek által beköltözött, és új emberrel létté. Ki az, aki ezt tudja magáról? Jó magasra légy szíves. Így né, köszönöm szépen, Uram. Köszönöm. Tudom magamról, hogy újjá lettem. Számunkra a húsvét az nem egy ceremónia, nem egy igehirdetés, bár fontos része, hanem az élet. Krisztus természet feletti élete bennem, a Szentlélek által. Akármilyen pici, Jézus, az Úr Jézus azt mondta, ha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor a hegynek mondanátok, hogy ugorj és bele, akkor én még ilyet nem láttam egyébként, persze elvont értelemben igen, de akkor ezek szerint az üdvösséghez a mustármagnál kisebb hit is elég, mert azt viszont láttam elég sokat. Hogy nagyon egyszerűen gyermeki hittel valaki elhitte, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki testet öltött, a bűntelen, tökéletes életét odaáldozta értem. Isten elfogadta az áldozatát helyettem, értem és miattam. Ezt a feltámadásával is igazolta. És akkor, ha ő ennyire szeretett, ha ő mindenét odaadta értem, akkor odaadom neki az életemet. Hiszek benne, meg az ő teljes váltságában. És látom, hogy akármilyen picike is, elindul ez a felülről való élet. Az Isten természet fölötti élete a Szentlélek által. Nemrég valakivel olyannal beszélgettem, aki ismert az üllött életemből, és mondtam neki, hogy én új teremtés vagyok Krisztusban. Én már nem az az ember vagyok. Nem az az ember vagyok. Ezért azt is szeretném hozzá mondani, hogyha azt mondod, hogy megtértem a bűneimből, és hiszek Krisztusban, de nem változott semmi, akkor kérdés, hogy tényleg megtörtént-e? Nem csak belső benyomásokról beszélek, van egy hely az igében, amikor azt mondja, vizsgáljátok meg önmagatokat, valóban Krisztusban vagytok-e? Valóban hitben vagytok-e? Ezt nem márt néha megtenni. Ha ez az Isten szentséges jelenlétébe történik, és nem az ördögnek a vádlásában, meg a lehúzásában, meg a rombolásában, hanem az Isten szentséges, szeretetteljes jelenlétében, ez jó. Ez jó. Szóval a feltámadásának ereje az ő életére nézve, nagyon rövid volt, bővebben lehetne, a feltámadásnak az ereje a hívők szellemi életére nézve, Az Efézusi levél második részében így van, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amikben egykor értetek e világ életmódja szerint. És aztán elmondja, hogy kegyelemből van. Krisztussal együtt feltámasztott, és vele együtt a mennyeiek világába ültetett. Ez egy olyan szellemi igazság, amin ezért találkozunk mi vasárnaponként, és nem szombaton, vagy kedden, vagy szerdán. Én olyan vagyok, aki a Bibliából az egyik napot különbnek tartja a másiknál. Azt mondja Pál apostol, aki igazán lehetett volna szombatista, mert ebben nevelkedett, ő egy farizeus volt, ő mondhatta volna szombat, 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 szombat. Ő meg azt írta, hogy van olyan, aki az egyik napot különbnek tartja a másiknál, a másik minden napot legyen meggyőződve a saját hite felől. Én különbnek tartom, de nem kell mindenkinek így. Krisztus feltámadásának a napját, ezért találkozunk mi a hét első napján, a szombatot követő napon. Nem csak egy emlék, főleg nem egy emlékünnep a számunkra, Krisztus feltámadása. Újjá lehettél. Újjá lehettél. Újjá szülhetett a Szentlélek. Nincs nagyobb ennél. Nincs. Na, miről akartam még beszélni? Ja, a feltámadás ereje majd a mi testi életünkben is. Ádám, léci segítség, köszönöm. Így folytatja ez már ugyanannak a fejezetnek a vége felé van, az 51-52. Vers, aztán még több is lesz. Íme titkot mondok nektek. A titok, vagy a misztérium a Bibliában nem olyan, ami titok is marad, hanem egy olyan igazság, ami egy időre el volt valamiért rejtve, és aztán egyszer csak az Isten kijelentést adott róla, és onnan világossá lett. Titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Énekeltük, halál, hol a te diadalod, idéztünk, halál, hol a te fullánkod, honnan idézett? Tudja valaki? Az Ószövetségből van. Tessék? Nem Zsoltár, nem? Nem Ézsaiás? Engem is meglepett a héten, mert őszintén tegnap nem tudtam volna választ, vagy tegnap előtt. Így csak így fejben, Hósiás 13-14, most tudom. Onnan idézett, Hósiás könyvéből, Isten igéje annyira belső gazda igazolás rá, hogy a Biblia Isten szava. Olyan belső, erős összefüggés van. Halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény, de hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Diadalt, győzelmet ad nekünk. Az ő feltámadt életével vagyunk győztesek ebben a világban. És itt az utolsó, a testünk feltámadásáról beszél. Azt mondja, lesznek olyanok, ebből a gyülekezetből vannak, akik már meghaltak. Nem túl sokan. Erzsike néni, szerintem itt lehet, hogy senki se tudja, kinek a nevét mondtam most. Marian, az övét biztos tudjátok néhányan. Misa bácsi. Tessék? Feri bácsi, igen. Még? Mondjátok még. Kati néni. Igen. Gyöngyi. Imre bácsi. Emlékeztek? 96 éves volt, a gyerekeim mindig mondták, bár csak megérnék, hogy egyszer lássanak életükbe egy 100 éves bácsit. őnekik ott állhattunk a sírjuk mellett. Azzal a bizonyossággal, hogy most a Földnek annyit adunk vissza, amennyi romlandó, amennyi mulandó, amennyi halandó. De aki Krisztusban újjászületett, a lelke vele együtt a mennyben. És jön majd egy nap, amikor egyesülünk azokkal, akiket szerettünk. Ha van olyan családtagod, aki az Úrban halt meg, és lehet, hogy fájt sokáig, vagy néha még most is, vagy ki tudja, hiány a gyötrő. Fel fogunk egyszer támadni, a feltámadás erejében is egyesülünk. Azok, akik az Úrban hunytak el először, és mi, akik a Földön akkor leszünk, mi meg átváltozunk, és együtt megyünk a felhőkre, az Úr Jézus fogadására, hogy mindenkor együtt legyünk. Ahogy ő feltámadta halálból testileg. Ne higgyétek el, ha az interneten olyan malacságokat olvastok, hogy ő csak szellemi valóság. Ő fizikai testben támadt fel. Hogy ezt igazolja, a saját tanítványainak a szeme láttára megevett egy halat. Többek között. Tamásnak mit mondott? Ha kételkedsz, itt vannak a sebek. Azért kell mondanom ezeket most, mert tudom, hogy a hívők nagy része is főleg az internetről táplálkozik. Ott aztán be lehet kajálni mindent. Ez az egyik legnagyobb nehézsége szerintem jelenleg a hívő gyülekezeteknek. Ennyire fontos a Krisztusnak a szűztől születése, a teljes, tökéletes áldozata a kereszten, amire azt mondta, hogy elvégeztetett, és a testben való feltámadása. Meg a mennybe menetele van még más is, de ez a leges, legközpontibb és a legalapja. Az egész életünknek, a hitünknek, az örömünknek, a megváltásunknak, az erőnknek, a szolgálatunknak. Ahogy ő feltámadt, megdicsőült testben támadt fel. Amit hol felismertek, hol meg nem ismertek fel. Emlékeztek az Emmausi úton a tanítványok? Ott ment velük beszélni, ezt nem ismerték fel. De nem volt neki probléma egy bezárt ajtó, hogy itt megjelent, aztán eltűnt. De ebben a megdicsőült testében ő felment a mennybe. Felvitte, ilyen a mennyben előtte soha nem volt emberi testben valaki a mennyben. És Krisztus ott van, érted, közben jár, esedezik, érted, és értem. És eljön egy nap, amikor a mi testünk is feltámad. Lehet, hogy eljön egy nap, és lehet, hogy én leszek a következő, akinek a sírja mellett megállhattok majd. Nem tudom. Nagyon ne gyászoljatok. Teljesebb lesz az életem, mint amilyen most. Teljesebb. De csak nagyon ne. Azért gyászoljatok. Ha szerettek. Amikor István meghalt, gyászoltak? Igen. Amikor Bemerítő vagy Keresztelő János meghalt, Jézus gyászolta? Pedig tudta, mi lesz vele? Emlékeztek, ott van a börtönben János. És nagyon-nagyon nehéz lehetett egy ilyen embernek, aki a pusztában élt és sáskát evett, hogy ott be van zárva. És lehet, hogy nehéz napokat is megélt. És üzent Jézusnak, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Én nem hiszem, hogy kételkedett benne, ő az Istentől kijelentést kapott, hogy Jézus az Isten báránya. Tehát szerintem neki ebben nem volt kétsége, de ez a magánvéleményem. Viszont azt lehet, hogy megüzente neki, hogy hát ha te azért jöttél, vakok látnak, sánták járnak, szabadulást hirdetek a foglyoknak, na akkor itt van egy jó páciens itt ülökben, tehát a szabadulást a foglyoknak. Egyébként ők tudtak így kommunikálni egymással, hogy Heródes meg a kémei ne értsék a dolgokat. Úgyhogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, Jézus, meg ezt a szakaszt így te idézte neki, hogy hát mondjátok meg neki, akkor lehet, de ezt nem mondta, hogy szabadulást hirdetek a foglyoknak. Azt nem, ne olvassátok majd el. Tehát visszaüzent Jánosnak. És aztán ott állnak körülötte az emberek az Úr Jézus körül, és kérdezik, hogy hát az akkor most hogy van? Az Úr Jézus meg visszakérdez, miért is mentetek ki a pusztába? Szélingatta, nátszálat látni? Nem, mondom, ne, ő nem olyan. Mondják, hogy az kibírja, az hajlik ide-oda. János nem fog hajolni, az igazságból nem fog engedni. Őt ez a vihar ki fogja dönteni, csak nem ezeket a szavakat használta. És Jánosnak is visszaüzent, hogy te neked most, itt, ebben a helyzetben nem a szabadulásnak az ideje van. Lehet, hogy fájdalmas dolgokon mész keresztül az életedben. És vártál valamit Jézustól, de nem azt csinálta. Akkor kezd el újra nézni az ő halálában, meg a feltámadásában, kitárja a Golgotán a keresztet, és azt mondja, nem tartok vissza tőled semmit. Az utolsó lehelletemet odaadom érted, az utolsó ruhadarabomat odaadom érted, az utolsó csepp véremet odaadtam érted. Mindent odaadott értünk, mindent, semmit se tartott vissza. Ha így van, akkor engedd, és foglalkozz vele újra, és egyszer a Szentlélek megeleveníti. Nem tudom ezt megmagyarázni, hogy történik, de az életemben megtörténik. Valami igazság, amit hiszek, meg vallok. Például azt, hogy a Szentírás azt tanítja rólatok, meg rólam, hogy szentek vagyunk. Hányszor hallottátok tőlem tanítani? Kis csoportban, vagy gyülekezetben? Sokszor. Volt, aki egyszer megkérdezte tőlem, Laci, mondd csak, ebben a katolikus tengerben hogy tanított te itt, hogy szentek vagyunk? Mondom, ez egy nagyon jó kérdés. Még eddig ingyen egyszer se adták. Amikor egyszer arra készültem, akkor egy pár nappal előtte, de tényleg, mikor már 15 éve hittem, vagy 20 éve, a Szentírás alapján meggyőződve, hogy a hívőket szenteknek nevezi. Nézd meg az Efézusi levelet, meg a többit. És akkor, de akkor hogy van? Akkor nem azt írja János első levelében, ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk, önmagunkat csaljuk meg. Ha nincs bűnünk, önmagunk, most akkor bűnös vagyok, vagy nem vagyok bűnös? Bűnös vagyok, vagy szent vagyok? Nem csináltam mást, kiteregettem az összes magyar bibliafordítást, ami nekem létezik a földre. Letérdeltem, és órákon át térdeltem. És a Bibliából meggyőzött az értelmemet, ezt még csak értem, ezt a felét. De hogy tudtam órák múlva úgy fölállni, hogy a Szentlélek olyan bizonyossággal belemondta egy újjongó örömmel a lelkembe. Úgyhogy én arra biztatlak, hogy megkopott az igazság. Krisztus értem meghalt, feltámadt, tudom már, csodának mondod ezt. Kérdezhetném, hogy te, amikor a barátodnak, vagy a munkatársadnak az evangéliumot mondod, akkor a teljes evangéliumot mondod? Én néha észrevettem magamon, hogy megelégszem, valamennyit elmondok, és akkor na, beszéltem Jézusról. De ahhoz nem elég, hogy ő megtérjen és újjászülessen. Ha elolvasod az apostolok cselekedeteiben, a második fejezetben, a harmadikban, a negyedikben, a tizedikben, hogy mondták az evangéliumot az első időben, olyan egyszerű. Aki itt eltölt 2 évet a padokban, az tudja. De az, hogy tudom, vagy megelevenítő életté válik bennem, az egy másik kérdés. Olyan tisztességes volt, itt volt egy házaspár a múlt vasárnap. Vendégségben a családjuknál is bejöttek. És mondta, hogy tudom, hogy úrvacsora lesz, és én abban a gyülekezetben szoktam is járni, de úrvacsorában nem szeretnék részt venni, nem beszéltem neki semmit róla, hogy itt milyen feltételei vannak, vagy mi nem. Nem szeretnék részt venni, mert az üdvösségemben kétségem van. Hogy újjászülettem-e. És akkor erről nem telt el 5 perc, és ilyen kérdéseket tettem föl neki, hogy miért gondolod, és mi kellene ahhoz, hogy bizonyos lehessél a megmentettségedben. és itt azt láttam, ki kívülről mondott igéket, az információ úgy megvan neki, tuti. De valahogy nem ment a lelkem, nem értem én ezt. Ezt ha valaki érti, majd magyarázza el nekem. Tehát, hogyha azt mondod, Laci, már unom ezt, amit mondasz, mert én is tudom kívülről, semmi újat nem mondtál ma nekem. De mégis örömtelen az életed, meg erőtelen, akkor engedd, hogy a Szentlélek elevenné tegye a számodra. Krisztus feltámadásában a te szellemi feltámadásodat is, meg azt az a boldog reménységet, hogy testben mi is feltámadunk, Krisztushoz hasonló dicsőséges testben. Igen, mondom. Annyira biztató az utolsó verse nekem, mondtam, hogy ez most talán a legtöbb, ami ezekben a napokban jött. Ha ez így van. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak. Rendíthetetlenül buzgolkodjatok az Úr munkájában. Mindenkor. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Van, amikor úgy érzem, hogy hiába való. De lehet, hogy ezzel csak én vagyok így egyedül. Nem hiába való. Nem hiába való, amit az Úrban teszel. Az Úrnak a szolgálatában munkálkodsz és fáradozol. Nem mondhatjuk, hogy minden pottyan. Az, amiről eddig beszéltem, a bűnbocsánat, az örök élet ingyen van neked, mert Krisztus fizette. De a Krisztus szolgálatának ára van. És abba időnként bele lehet fáradni. Főleg, ha csak emberekre nézünk. Vannak, akiknek az életében olyan dolgok történnek, amik úgy fájnak, hogy sírok, amikor mások nem látják. És van, akinek évekig húzódnak dolgok, és azt gondolom, na, hiába való. Vagy jön egy nagy szellemi bevetés, csak úgy mondjuk egy gyerektábort, egyet azt a legtöbben úgyis tudjátok. Előtte nekem az ördög ide felmászik, vagy valamelyik béna ügynöke, és sugdossa a fülembe, hogy ez is, azt is, emlékszel? Mire jutottál évekig, és ennyi lett csak az eredmény? Mint az Ézsaiás 49-ben. De, ha ez igaz, amiről eddig szó volt, szeretett testvéreim, drága testvéreim, legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. Legyetek szilárdak és rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, tudhatod, hogy a fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Nekem az idei húsvétnak ez a legdrágább mondata. De persze ez nem önmagában lafog, hanem ott volt ezelőtt, meg utána, aki akarja. Például az adakozás, meg az egymáshoz való viszony a 16. fejezetben délután. Na de, az Úr Jézus, amikor a gyászoló testvérrel, Mártával találkozott, akkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ez ma a kérdésem. Kérlek, vedd komolyan, amit most kérdezek. Ott Jézus kérdezte az asszonytól, most bárcsak úgy vennéd, hogy Jézus kérdezi tőled, hiszed-e ezt, amit eddig hallottál? Hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy ennyire szeret az Isten téged, hogy Krisztusban teljes váltságot szerzett neked? Hiszed-e ezt?
hogy átvette teljesen minden vétkedet, azt is, amit ma, meg azt is, amit holnap fogsz elkövetni, mindennek. És a feltámadásával az Isten igazolta, elfogadtam. És feltámadt élte, megszólíthatod, és kész a feltámadt életével újat kezdeni benned. A Szentlélek természet fölötti munkájában annyira különbözik más vallásoktól a miénk. Nem azt hirdetjük, hogy ezt tedd meg, azt tedd meg, amazt, hogy majd kedves legyél az Istennek, hanem hirdetjük ezt a nagyon egyszerű evangéliumot, amit ma tettem. Mi hirdetjük Krisztust. Kérdezem, hiszed ezt? Léci, ne legyen elég egy belső rábólintás. Persze hiszem. A bizalom. Rámered bízni magad? Azért tedd meghalt és feltámadt Krisztusra. Azt mered mondani, itt van az elrontott életem, legyen a tied. Mert az összetörtségemből, a fájdalmaimból, a bűntudatomból, az életem szennyéből, a kudarcaimból, meg mellette persze vannak sikereim is, igen, igen, meg hát azért elég jó vagyok, de Bin Ladennek biztos kéne ez, amiről Laci beszél, de neki már késő. Hiszed-e ezt? Szeretnélek Pál apostolnak egy másik prédikációjából még két mondattal bíztatni téged. Azt mondta, amikor Aténban prédikált, hogy a tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten. De most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Most nem vagy tudatlan. Akkor viszont azt mondja mindenkinek mindenütt, hogy térjen nekem is, ha van miből, meg neked is. Térjenek meg. Fordulj oda az Isten uralma alá. És nézzétek, mivel magyarázza, így folytatja tovább. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd, mert ez jön. Az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztott őt a halálból. Az a Krisztus ítéletet fog tartani. És egymásnak vághatunk jó arcot. Itt a bemerítési bizonyságtételben is volt, aki azt mondta, hogy ott éltem, ahogy éltem, itt megmutattam, hogy jó hívő vagyok. Emlékeztek rá talán? Azért azt a többiek szokták érezni, hogy ez így van. Itt jön egy nap majd, amikor ő ítéletet tart. De ő maga ezt mondta, aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ha eddig nem tetted, akkor kérlek, legyen a mai nap ez. Most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt érjen meg. Akkor kérlek, ne halogasd. Akkor kérlek szépen, ne halogasd.